Változatok világ végére. A református nézet. A világ vége nehezen megfogható szó. Mikor és hogyan jön el a világ vége? Nem csak a tudományos és a vallási értelmezésben lehetnek eltérések, de a szó értelmezésében is. Melyik világnak a vége? Az univerzum, a kozmosz vége? A földbolygó vége? A földi élet vége? Globális katasztrófa? Az emberi faj kihalása? A történelem vége? Vagy az egyén halála? És vége egyáltalán a vég? Valaminek a vége egyben lehet valami másnak a kezdete is. Feltámadás és újjászületés? Vagy csak változás? Új Jeruzsálem vagy új ősrobbanás? Vagy nem is lesz világ vége? If you come with me to the end of the world, I'll give you anything that lives on earth. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Meg annyi értelmezése a világ végének, melyet van, aki vár, és van, aki fél tőle. De sem geológus, sem teológus nem tudja, mikor és hogyan következik be. A tudomány oldalán az elméletek, a vallás oldalán a különféle egyházak dogmái vagy értelmezései foglalkoznak a kérdéssel. Úgy tartják, hogy Isten, vagy tetszés szerint az örökkévaló, vagy a sors útjai kifürkészhetetlenek. Az ember viszont kíváncsi. A kifürkészhetetlen utak legvége, talán nem is a legvége, csak egy fontos fordulópontja. Megkérdezhetünk akárhány embert, biztos választ senki sem tud adni a világ vége kérdésére. Sorozatunkban mi se tudunk többet, mint felvillantani néhányat a válaszok közül, amelyek az emberi kultúra és civilizáció évezredes alakulása során születtek. Milyen lesz a világ vége? Egy bölcsész egyetemista válasza szerint olyan, amilyen világ végében hiszel. A most következőkben a reformátusok válaszát mutatjuk be.
Pecskó Otto vagyok, református lelkész és a Magyar Biblia Társulat főtitkára. Hogyan körvonalazhatnánk a keresztjén hitnek a világ végéről, vagy az eszkatológiáról szóló tanítását? Ha erre gondol az ember, akkor nagyon nehéz pontosan lehatárolni, hogy a keresztjén hit mit mond a világ végéről, vagy a végidőkről. Nem véletlen, hogy maga a kifejezés is egy eszkatológia, úgy tulajdonképpen maga a szó is, ugye a végső dolgok a görög kifejezés szerint azok tartoznak az eszkatológia tárgykörébe. Tehát nem tudnánk azt mondani, hogy egy nagyon pontos menetrendet ábrázol a keresztjén hit a végidőkről. A különböző végidő felfogások inkább azt lehet mondani, hogy a Szentírásnak a hatástörténetét alkotják. Tehát azt lehet mondani, hogy ahogyan a keresztény gondolkodók vagy a keresztény közösségek értették a Bibliában előforduló utalásokat a végidőkről, az utolsó időkről, vagy a keresztény reménységről így is lehet fogalmazni, az akkor öltött mindig formát egy-egy elképzelés, egy-egy szilárdabb elképzelés, egy-egy menetrend, egy-egy határozottabb kép arról, hogy mi is fog történni a végidőkben. Alapvetően nem az a feltétele az üdvösségnek, vagy a végidőkben való megmenekülésnek, az ember megtartatásának, hogy valamit pontosan betart-e, vagy valaminek pontosan megfelele, hanem ha a Bibliához szeretnénk hülyek lenni, akkor a Bibliának alapvetően az a hangsúlya a végidőkről, hogy az Istenhez azok, akik ebben a földi világban mindig vágyódtak volna, hogy az Istenhez tartozzanak, a végidőkben, az utolsó időkben, Krisztus eljövetelekor oda tartozhatnak a teljes, tökéletes formában. Tehát megvalósul az a fajta közösség az ember és Isten között, vagy Isten és ember között, amire az ember a földi életében valamilyen tökéletlen módon mindig csak törekedne. Tehát tulajdonképpen szerintem úgy lehetne formulázni inkább a keresztény végidő reménységet, hogy az a töredékesség, amire az ember a vallásos formák megtartásán, a hiten, az Isten tiszteleten, mindenen keresztül törekszik, hogy közel kerüljön Istenhez, vagy válaszoljon az Isten megszólító szavára, az a végidőkben kiteljesedik. És azok, akik az Istenhez tartoztak már ebben az életben, azok tulajdonképpen ennek egy teljesebb és egy időtlenebb formáját fogják megélni. Nyilván tud a kereszténység is arról a fajta megkülönböztetésről, hogy lesznek, akik nem tartoznak Istenhez, és lesznek, akik Istenhez tartoznak, de ez megint egy nagyon nehéz kérdés, amit a keresztény teológia, mondhatjuk azt, hogy végül is rendezett, de folyamatosan az eretnekség veszélyét rejtette az, hogyha valaki ezt megpróbálta mélyebben boncolgatni. Mi lesz az aránya azoknak az embereknek, akik üdvözülnek és akik Istenhez tartoznak, és mi lesz azokkal, akik Istenhez nem tartozhatnak, vagy az örök elvettetésben lesz részük. Voltak ugye keresztény teológusok, akik az Isten kegyelmének az általános voltából arra következtettek, hogy szükségképpen a végidőkben is minden ember Isten kegyelmének a mencsvára alá fog tartozni, vagy az Isten kegyelme meg fog mindenkit tartani. De ezek az emberek, és ez a nézet, ez a mindeneknek a megváltása, ez a teológiai tan, ez tulajdonképpen az eretnekség kategóriájába tartozik, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon sok és nagyon komoly teológus tartotta valósnak az évszázadok során. Tehát alapvetően a kereszténység arról tud, hogy ahogyan a mai állapotunkban is vannak, akik Istenhez tartoznak, és vannak, akik nem akarnak Istenhez tartozni, valamilyen úton, módon, valamilyen megfontolásból. Ugyanez lesz leképezve az örökké valóságban is, egy sokkal tökéletesebb formában.
A túlvilág milyen részekből épül föl? Tehát most arra gondolok, hogy mennyország, pokol, purgatórium.
Hát ugye ez is egy nagyon vitatott kérdés. Ugye ha a Szentírást vesszük megint alapul, és hát miért ne abból induljunk ki. A Szentírás az alapvetően két stációról tud. Az egyik az Istenhez tartozóknak az örök otthona, amit ugye ha az evangéliumokat nézzük, akkor ez Ábrahám kebele, ahol az Istenhez tartozók, a hívők, ugye azért Ábrahám kebele, mert Ábrahám volt a hívők atya, és ez tulajdonképpen az a hely, ahol halálunk után és a Krisztus visszajövetele előtt az ember nyughelyet talál és várhatja a végső feltámadást. A másik ellenpólus az tulajdonképpen a pokol vagy a Hádész, ami a Szentírás szerint is az elvettetés helye és az ítélet helye, és az a hely ugye nagyon képi és plasztikus a Szentírásnak a pokolról való beszédmódja, ugye fogcsikorgatás és sötétség és félelem és az Istentől való elvettetés helye. Ez a két nagy pólus. Amit ugye a purgatóriumról tudunk, és amit azt lehet mondani, hogy megosztja a protestáns és a katolikus hívőket, az tulajdonképpen protestáns oldalról nézve annyi, hogy igazándiból a Szentírás purgatóriumról, mint olyanról nem beszél. Amit tudunk, az úgynevezett apokrif vagy deuterokanonikus könyvekben szerepel, például Makkabeusok második könyvében. Valóban van arra utalás, és arról van információ, hogy vannak elhunytak, akikért ugye ebben az esetben Júdás Makkabeus áldozatot mutat be, hogy megtisztuljanak a bűneiktől. Tehát ez a fajta közbülső hely, ami a megtisztulásnak a lehetőségét hordozza, ez a Szentírásban, a kanonikus Szentírásban nem szerepel. Viszont nagyon érdekes, hogy már a legkorábbi egyházatyák, sőt az apostoli atyák már beszéltek a purgatóriumról. Ez protestáns szempontból azért nehéz, két szempontból nehéz. Ugye az egyik a protestáns felfogás azzal kapcsolatban, hogy csak a szentírásban megtalálható dolgok képezhetik a hitünknek az alapjait. Ez ugye az egyik mechanikusabb. A másik egy ilyen organikusabb ellenvélemény a purgatóriummal kapcsolatban, ez pedig az ugye, hogy a protestáns megváltástannak a lényege az tulajdonképpen az, hogy az ember megváltásának, üdvösségének az egyetlen oka és forrása az, hogy az ember hitáltal Krisztusban megigazul. Tehát ha az ember hisz Jézus Krisztusban, akkor ez eredményezi azt, hogy üdvössége lesz. Ha ehhez a hiten alapuló megváltási úthoz hozzáteszünk egy olyan vigaszágat, úgymond, amit a purgatórium jelenthetne, ez a protestánsok számára nehézséget jelent. De mondom, ez valóban egyfajta eltérés a kettőnk, a katolikusok és a protestánsok nézetei között, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy pont amiatt, hogy a Szentírás alapvetően és taxatíve nem beszél erről, ezért ezt sokkal inkább a hit tárgyát képezi az, hogy mi most mit gondolunk, hogy halálunk után mi fog történni. A Szentírás arról is nagyon pontosan beszél, hogy alapvetően ez Istenre tartozik. Tehát amikor a szentírók ezt a témát boncolgatják, akkor talán sokkal inkább, mint bárhol máshol a szimbólumok tipológikus beszéd útját járják. És például Pál apostol is ugye a korintusiakhoz írt első levelében, amikor arról beszél, hogy mi fog velünk történni a halálunk után, akkor számtalan metaforát hoz. A csillagoktól és a csillagok fényétől kezdve az elhaló és új életre kelő mag, növényi mag példáján keresztül érezzük azt, hogy maga a Szentíró is tudja azt, hogy ezek a titkok, ezek nem olyanok, amiket az ember sorszámmal elláthat és fölvázolhat. Az a nagy döntő kérdés, hogy az ember az élete során és a döntéseiben az Istenhez tartozott-e, vagy sem. A második esély kérdése az a Biblia alapján nagyon nehéz. Ezt ennek a megvédését, ezt katolikus testvérekre hagyom.
Most az utolsó, a végítélet, utolsó napok, feltámadás, Krisztus eljövetele, ezt szedjük szét egy kicsit darabokra, hogy ez hogyan következnek egymásra az események.
Nehéz szétszedni őket, mert ezek tényleg nagyon szervesen egymásra épülő dolgok. Ugye a kereszténység alapvető tanítása az, hogy a keresztre feszített, meghalt, eltemettetett és feltámadt Jézus Krisztus visszajön. Tehát ez az új szövetségnek ha úgy lehet nevezni, a vázát alkotja. Minden tulajdonképpen ide tér vissza és innen indul ki. Na most ez már az első keresztény közösségekben egy nagy problémát jelentett, hogy adva volt ez a biztos hit, ami az abban állt, hogy ugye Jézus Krisztus visszajön. Megígérte, hogy visszajön, elküldte a Szent Lelket, aki ugye most volt pünkösd, tehát a pünkösdi események ugye létrehívták az egyházat, de az egyház az valójában egy olyan eszkatológikus közösség, egy olyan emberi közösség, aminek a létezésének az értelmét tulajdonképpen a várakozás adja. Tehát az, hogy várjuk vissza Jézus Krisztust. Már az első keresztények között probléma volt az, hogy mi történik akkor, hogyha valaki meghal, mielőtt Krisztus visszajönne. Ugye ez már ugye az első generációban már előfordult, és azok a keresztények, akik abban a tudatban éltek, hogy egy minimális idő és Krisztus visszajön, azok föltették magukban ezt a kérdést, hogy most a mi reménységünkkel van-e probléma, vagy Isten késlekedik, vagy egyáltalán már esetleg meg is történt a feltámadás, és valami spirituális esemény az, hogy Krisztus visszajön, és mi pedig feltámadunk vele együtt. Ez egy nagy probléma volt, ezzel Pál is vívódott a leveleiben, elsősorban a Tesszalonika beliekhez. Tehát ez a kérdés, hogy az ember halála és az úgymond végső feltámadás Krisztus visszajöveteléhez hogyan viszonyul, ez egy óriási nagy kérdés volt, és ez a három dolog, ez szorosan össze kapcsolódik. És Pál apostol is tulajdonképpen, amikor ezt megpróbálta helyre tenni, akkor azt mondta, hogy azt senki nem tudja megmondani, hogy Jézus mikor jön vissza. Ha visszajön, akkor azok, akik életben vannak a keresztjének közül, azok elragadtatnak Krisztushoz. De még ezt is megelőzően azok, akik pedig Krisztusban való hitben hunytak el, azok pedig feltámadnak, és még azokat is megelőzve, akik még élnek, Krisztushoz mennek. Ezért lehet azt mondani, hogy a feltámadás, a halál utáni élet és Krisztus visszajövetele egy ilyen szoros, zárt egységet alkot. Bár mondom, az elemeket meg tudjuk különböztetni, de ezek egymás nélkül a keresztény hit szerint nem állnak meg.
Az ateistákkal mi történik?
Nehéz kérdés, hála Istennek ez nem a keresztényekre van bízva, hogy megmondják, hogy az ateistákkal mi történik. Az kétségtelen tény, hogy az Istennek a kegyelmében hiszünk, és az Isten kegyelmének a mindenható erejében hiszünk. Nem ajánlom senkinek az ateizmust, hogyha komolyan gondolkodik azon, hogy mi lesz a halál utáni életben. Azért nem mondanám azt, hogy az ateistáknak eleve nincsen leosztva kártya a halál utáni életben, mert egy keresztény ember nem mondhatja ki. Ráadásul ugye az is egy fundamentális tanítása a Bibliának, hogy az emberek az utolsó ítéletkor felkelnek, és ugye Isten ítéletet tart közöttük, mégpedig alapvetően a cselekedeteik alapján. Ez egy érdekes egységben van azzal, amit mi arról vallunk, hogy hitáltal igazulunk meg, és hitáltal üdvözülünk. Ugyanakkor az ítélet az a cselekedetek által fog történni, és ebben a formájában nem mernék leírni egyetlen ateistát sem. Tehát aki az életét igyekszik Istennek tetsző módon élni, és itt mondjuk nehezen jön a képbe az, hogy közben tagadni az Isten létét, de minden esetre, ha egyenes és becsületes életet él, akkor valamilyen formában előbb-utóbb úgy gondolom, hogy az Isten kegyelme meg fogja őt szólítani, és meg fogja őt találni. De mondom, ezek csak az én azon alapuló nézeteim, hogy tudom azt, hogy a hívők sem jobbak semmiben, mint az ateisták, és nem azért gondoljuk azt a hívekről, hogy azok üdvözülnek, mert jobbak, hanem azért, mert az Istenhez tartoznak. Hogy egy őszinte, becsületes és az élet helyes végigélésére törekvő ateistával mi fog történni, arra azt tudom mondani, hogy az Isten nagyon kegyelmes, sokkal kegyelmesebb, mint amit mi gondolunk róla.
Az iszlámban a tanítások szerint kis és nagy jelek vezetik be a végítéletet. Vannak ilyenek a keresztény tanításban is, tehát amikből az még élő emberek tudják, hogy közeledik a végítélet?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye tulajdonképpen az egész keresztjén hit és teológia történet és hatástörténet az tulajdonképpen jelenések könyvén alapul, és a jelenések könyvének a megértésén. Most ez egy nagyon ingoványos talaj, azt lehet mondani, hiszen a jelenések könyve volt az a szentírási könyv, amelyik a legtöbb különböző millenarista vagy kiliasztikus mozgalomnak a táptalaját adta. Ugye itt ezek a szavak tulajdonképpen az 1000 számra utalnak, hiszen a jelenések könyve beszél arról, hogy Krisztus 1000 éves uralma fog megvalósulni a Földön, és ebben az 1000 éves uralomban ugye azok vesznek részt, akik mártírok voltak, akik üldöztetést szenvedtek Krisztus hitéért. Na most ez a fajta gondolkodás, amelyik megpróbálja a jelenések könyvét leképezni a mai idők eseményeire, és megtalálni azt, hogy a jelenések könyvének melyik eseményénél tartunk most, és ebből kikövetkeztetni, hogy mi fog következni, ez egy nagyon-nagyon ingoványos talaj, és tulajdonképpen semmi más nem hozott a teológia történetbe, azt kell, hogy mondjuk csak szégyent, könnyet, verítéket és vért. Ennél sokkal gyümölcsözőbbnek gondolom én így teológusként, hogy ha az ember inkább az evangéliumoknak az úgynevezett eszkatológiai jellegű szakaszaira tekint, amelyekben Jézus beszél az utolsó időkről. És Jézus nagyon érdekes módon kettős beszédmódot alkalmazott. Egyrészt ugye azt helyezte a hallgatóságának a szívére, hogy az utolsó időkben Krisztus úgy fog, az emberfia, ahogyan ő mondta, úgy fog visszajönni, ahogy az ember nem is várná, hirtelen, meglepetésszerűen, nem hagy időt a felkészülésre, nem lehet az utolsó pillanatban majd gyorsan összekészülni, hogy megfeleljen az ember az utolsó ítéletnek. Ez az egyik beszédmód, aminek tulajdonképpen a hátterében az volt, hogy Jézus a körülötte lévő embereket döntésre szólította föl. Tehát alapvetően azt mondta, hogy az a hozzáállás, hogy majd ráérünk még ezt kigondolni, és jobb, ha most erről nem döntünk, majd ha látjuk a jeleket, akkor eldöntjük, hogy valóban forró a helyzet. Tehát Jézus ezt a beszédmódot igazándiból az azonnali döntés bátorítására mondta. A másik beszédmód, ami szintén megfigyelhető az evangéliumokban, hogy ő is beszél jelekről. Mégpedig olyan jelekről, amik egyrészt a hamis tanításnak és az emberek megtévesztésének a jelei lesznek. Tehát amikor nagyon sokan jelennek meg azzal az igénnyel, hogy ők Istent képviselik, ők Krisztust képviselik.
És ez az Antikrisztus
eljövetel. Ez tulajdonképpen az Antikrisztus jövetelének az előszele. Tehát az Antikrisztus is, Antikrisztusnak is érdekes módon nagyon sok követe van, akik előtte tulajdonképpen előkészítik a nagy hitetésre, vagy a nagy csalásra, előkészítik az embereket. Erre Krisztus figyelmeztet, és azt mondja, hogy ezeknek nem szabad bedőlni. Ugyanakkor, és ehhez kapcsolódóan, azt is mondja Krisztus, hogy az utolsó időknek a jele lesz a szenvedés is. Tehát azoknak, akik Krisztust követik, szükségképpen és valamennyire kapcsolódva nyilván az Antikrisztus eljöveteléhez, szenvedésekben lesz részük. Tehát a kétféle beszédmód, amit említettem, tehát az egyik, hogy ne nagyon készülgessetek, mert az Isten terve szerint titokzatosan is, ahogy a mennydörgés, ahogy a villám, ahogy a tolvaj éjszaka, tehát előkészület, előkészítés nélkül fog bekövetkezni a végítélet, Krisztus eljövetele. Ez tulajdonképpen inkább a kívülállókhoz szóló beszédmód volt, míg a másik a tanítványi körhöz szóló figyelmeztetés volt, hogy azok, akik már Krisztushoz tartoznak, abban a veszélyben forognak, hogy esetleg valaki megtéveszti őket, és hamis tanítók karmai közé eshetnek. Tehát tulajdonképpen Krisztus nem beszélt egy részletes menetrendről, nem beszélt egy olyan képről, amiben az ember beazonosíthatná, hogy milyen messze van még a végidő. A keresztény ember alapvetően a feladatánál és a felelősségénél fogva ahhoz tartja magát, hogy hirtelen fog eljönni az emberfia, tehát bármikor mindig készen kell állni, úgy kell az embernek álomra hajtani a fejét, minthogyha akár következő nap nem ébredne föl, illetve Krisztus visszajönne. Tehát ez egy óriási felelősséget hordoz a keresztény emberen, és hogyha azt látjuk, hogy a kereszténység ennek nem felel meg, akkor ez azért van, mert a kereszténység bizony a mai formájában azt látjuk, hogy nagyon sokat enged ebből az eszkatológiai feszültségéből. Ez sajnos azt lehet mondani, hogy talán minden vallásos közösségnek a jellemvonása, hogy az egymást követő generációk elveszítik azt a perspektívát, amit az első generációk még hordoztak. És ez szerintem a mai kereszténységnek egy óriási hibája és fogyatkozása, hogy ezt a fajta eszkatológiai feszültséget, hogy úgy kell élnem, minthogyha Krisztus holnap megítélhetne, hogy hogyan gazdálkodtam azokkal a talentumokkal, amiket tőle kaptam. Ez most már egyre inkább laza a kereszténységen belül, és ez egyáltalán nem pótolják, mondom, azok a különböző tévképzetek, vagy végidőkre rajzolt ilyen menetrendek, amiket az jelenések könyve kapcsán a különböző keresztény generációk a történelem során fölvázoltak. Az egy nagyon gyermekded és olcsó leképezése annak, hogy valójában veszítünk ebből az eszkatológiai feszültségből, és ezt nem úgy kellene orvosolnunk, hogy hirtelen kitűzünk különböző időpontokat, hogy ekkor vissza fog jönni Krisztus, és arra fölkészülünk.
Hát végül is az egyén számára nem lényegében mindegy az, hogy ő a másnapi lehetséges halálára készül, vagy arra, hogy Krisztus eljön a következő napon, hiszen az ő számára ugyanaz fog bekövetkezni. Tehát ha ma meghalok, akkor ugyanúgy hirtelen átugrok, úgymond a végítélethez. Míg ha az bekövetkezik a valóságban, akkor is ugyanúgy.
Igen, tehát itt nem a valóság alapját relativizálja egyik megközelítésem. Tehát itt valójában arról van szó, hogy a keresztény embernek abban a feszültségben kellene élni, minthogyha ez bármikor bekövetkezhetne. Én azt arra gondolok, hogy az a fajta megközelítés, amit a kereszténység nagyon sokszor a történelem folyamán választott, alapvetően nem a mainstream kereszténység, nem a fő csapása a kereszténységnek, de a kereszténység farvizén evező különböző mozgalmak, azok ezzel próbálták általában orvosolni a keresztény egyház hibáit vagy hiányosságait, hogy elővették a jelenések könyvét, beazonosították, hogy mennyi van még hátra, és ezzel próbálták az embereket mozgósítani, hogy hiszen figyeljetek oda, nagy baj van, vissza fog jönni Krisztus, és nem vagyunk még kész. Ilyen mozgalmak ma is vannak, hát számtalan szekta vallja azt, hogy tudja az időpontját Krisztus visszajövetelének. Nagyon érdekes, hogy a múltban volt egy csomó olyan vallásos csoport, amelyik így indult például ilyen szektaként, és aztán úgymond megszelidült. Tehát például, ha ma az adventista egyházra gondolunk, az adventista egyház gyökereinél még olyan prófétákat találunk, akik megmondták, hogy nem tudom, 1812. március 12-én visszajön Krisztus, és erre komolyan készültek, és amikor ez nem történt meg, akkor tulajdonképpen szublimálták a tanítást tovább, aztán egyre ritkábban történtek már ilyen nagy várakozások, és ma azt lehet mondani, hogy az adventista egyház ma egy a többi egyház által egy legitimnek tekinthető protestáns egyház. Tehát a hatástörténet is változik, és a hatástörténetnek a felfogása is változik a kereszténységen belül. A fő felekezetek, és úgymond a fő sodor, az ebben nagyon ritkán esett bele ebbe a fajta számítgatásba. De talán ebben ugye annak is oka volt, hogy az egyház fő irányvonala az meglehetősen jól kibékült a mindennapi minket körülvevő világgal. Tehát egyfajta polgáriasodott kereszténységé vált, ami ugye nem érezte soha szükségét, hogy hirtelen összekapja magát az eszkatológiai fenyegetettségre. Ugyanakkor mondom, ez az alapvető gyengeségévé vált a kereszténységnek. Tehát elkerült ezeket a nagy buktatókat, amiket a szekták a végidőkkel kapcsolatban megtettek, vagy amikbe belebuktak, de a kényelmesség, a megelégedettség és az eszkatológiai horizontnak a beszűkülése az a kereszténységnek alapvetően nem tett jót.
Tehát hogy lehet úgy normálisan élni, úgymond, ha nem tervezhetünk, vagy nem tervezünk a jövőre?
Arról nincs szó, hogy nem tervezünk a jövőre. Ugye Luthernek tulajdonítják ezt a híres aranymondását, ugye, amikor megkérdezték, hogy mit tenne akkor, hogyha valaki biztosan megmondaná neki, hogy holnap Krisztus visszajön, és arra mondja, hogy akkor ugye ültetne egy gyümölcsfát. Tehát tulajdonképpen ez kifejezi azt, hogy a keresztény ember azáltal, hogy tisztában van vele, hogy a sorsa, a mindennapjai, az élete az Isten kezében van, és Krisztus visszajövetelét várja, ez nem menti föl a mindennapok felelőssége alól. Tehát ez, mint ahogy a keresztény hitnek nagyon-nagyon sok alapvető tanítása egyfajta dialektikus egységben és feszültségben van egymással, ez is pontosan igaz a keresztény reménységre. Tehát nem azt jelenti, hogy bizonytalan a jövőnk, hanem azt jelenti a keresztény reménység, hogy bármelyik pillanatban készen kell arra állnunk, hogy számot adjunk arról, hogy mit tettünk eddig, és mit teszünk most. Tehát ez a kettő nincsen egymással ellentmondásba. Talán a valóságban azért mondjuk nehéz megvalósítani, talán ezt lehetne mondani, hogy igazán jó kereszténynek lenni nagyon nehéz, de semmiképpen nincs ellentmondás abban, hogy Krisztust visszavárjuk, és ugyanakkor a társadalomnak a felelős tagjai vagyunk, hiszen tulajdonképpen a talentumok példázata erről szól, ha ezt jobban meg akarjuk vizsgálni, ugye amikor Krisztus arról beszél, hogy elmegy a gazda, és a szolgáinak különböző mennyiségű talentumokat hagy, hogy azzal gazdálkodjanak. És aztán egyszer csak visszajön, és számon kéri őket, hogy mit tettek vele. Tehát ez tulajdonképpen jól példázza azt, hogy egyáltalán nem azt várta a gazda, amit az egyik szolga tett, hogy szépen elásta, mondvá, hogy hát ki tudja, mikor jön vissza a gazda, ő nem tudja ezt kiszámolni. Ennek a szolgának büntetés lett a sorsa. Azok jártak jól, akik úgy forgatták a hátrahagyott talentumokat, minthogyha akár 10 év, 100 év múlva jönne vissza a gazda. Tehát nem azzal számoltak tulajdonképpen, hogy bármikor elszámoltathatják őket, hanem azzal, hogy minél jobban gazdálkodjanak, és ezáltal feleltek meg annak a kritériumnak, hogy végül egy váratlan visszajövetelben nem jártak pórul.
És az elhangzottak fényében akkor hogyan olvassuk a jelenések könyvét?
A jelenések könyve alapvetően egy prófétai könyv. A proféciáknak pedig az a jellegzetességük, hogy az ember a legritkább esetben tudja, hogy ezek mikor fognak beteljesedni. Valójában a jelenések könyve az tulajdonképpen egy hatalmas küzdelemnek a leírása, amelynek a részleteit hermeneutikai alapokon állva meggyőződésem, hogy nem szabad beazonosítanunk, és nem tudjuk pontosan beazonosítani. A nagy küzdelemnek a kezdete és a vége nagyon érdekes. A kezdete a jelenések könyvének az, amikor Jánosnak, aki a jelenéseket írásba veszi, megjelenik a feltámadott Krisztus, és ugye a különböző egyházaknak, a különböző gyülekezeteknek leveleket diktál, és rábízza Jánosra, hogy mondja meg ezeket az igéket a gyülekezeteknek, és ezekben az igékben nagyon szigorúan Jézus egyrészt bátorítja azokat, akik üldöztetést és nehézséget szenvednek, azzal, hogy ő tisztában van azzal, hogy mit kell kiállniuk ezeknek a gyülekezeteknek a Krisztus hitért. A másik pedig, hogy ostorozza azokat, akik restek, és akik megelégednek azzal, hogy csak úgy léteznek a mindennapokban, és a keresztjén reménységet nem mutatják fel. Tehát van egyfajta ilyen megbízatás az elején, és aztán utána jön ugye a jelenések könyvének a nagy része, amelyik tulajdonképpen az ítéletről szól, illetve a keresztjének szenvedéseiről, és aztán a vége az egésznek, ami a legfontosabb, az pedig az új Jeruzsálemnek a látomása, és annak a látomása, hogy Isten a történelem végén mindent a helyére tesz. És mindaz a sok szenvedés és az a sok kérdőjel, ami időközben a keresztjéneket sújtotta, az beleolvad egyfajta tökéletes világba, aminek a lényege az, hogy Isten az emberekkel lakik. Tehát a mennyei Jeruzsálem látomása a jelenések könyvének a végén, az tulajdonképpen annak a metaforája, hogy Isten lesz minden mindenekben, és újjáteremti a földet, újjáteremti az egész világot, és mindaz, ami most csak ilyen töredékes formában valósul meg, az ott értelmet nyer. Úgyhogy szerintem, és ezzel nyilván csak ilyen nagy általános véleményt tudok mondani a jelenések könyvéről, de szerintem a jelenések könyvének az ennél precízebb és részletesebb egzegézise az mindig kérdéses. És az egész egyház történelem során ez egy nagy kérdés volt.
Az új Jeruzsálem az mit jelent, vagy minek a metaforája?
Az új Jeruzsálem, ez a jelenések könyve kapcsán szoktuk mindig mondani, és az üdvösségnek, a menny, földre szállt mennynek a metaforája, azért ez nagyon messzire nyúlik vissza az Ószövetségben. Tehát az Ószövetségben ugye Jeruzsálem volt az ígéret földjének a fővárosa, amelyikben ugye Dávid uralkodott, amelyet Dávid alkalmassá tett, és azt, hogy az Isten templomát hordozza, ugye Salamon fölépítette a templomot, tehát Jeruzsálem volt mindig annak a jelképe az Ószövetségben, hogy az Isten az emberek között van. Az Isten az ő, nem az emberek között, ez most egy általános fogalmazás, az Ószövetség fókusza Izrael. Tehát, hogy Isten Izraellel van, az ő választott népével. És ez a fajta öröksége Jeruzsálemnek, ez végigkíséri tulajdonképpen az egész Ószövetséget. Kialakult egyfajta, ha ilyen nagyon gyorsan akarjuk az ószövetségi hátterét vázolni Jeruzsálemnek, akkor ugye kialakult egy olyan hamis tévhit, hogy Jeruzsálem önmagában biztosítja az Isten jelenlétét a nép között, és nincs szükség az Istenhez való hűségre. Itt jött ugye Jeruzsálem elbukása, a babiloni fogság, az ígéretek, a proféták új ígéreteket adtak az új Jeruzsálemről, tehát már a fogság idején lévő proféták beszéltek az új Jeruzsálemről, mint annak a jeléről, hogy a szenvedések után az Isten egy újat kezd a népével. És ezt örökölte az új szövetség. Végülis a jelenések könyve az döbbenetes módon szinte minden sorában valamelyik ószövetségi profétának a képét veszi elő, és alkalmazza egy új helyzetben. Szóval tulajdonképpen innen jön az új Jeruzsálem, és innen jön az, hogy János úgy képzelte el az Isten uralmának a megvalósulását a végidőkben, mint egy tökéletes, tökéletesen megújult, megújított Jeruzsálem, amelyik gyakorlatilag mindenben az ideális Jeruzsálem képét mutatja, azzal a különbsége, hogy nem lesz benne már kultusz, nem lesz benne már vallás, mert így fogalmazza a Jelenések könyve, hogy az Úr lesz a temploma az Új Jeruzsálemnek. Nincs szükség templomra az Új Jeruzsálemben, hiszen Istennel fognak az emberek együtt lakozni. Tehát innen jön tulajdonképpen az Új Jeruzsálem, és ez egy talán a legerősebb metaforája a Szentírásnak a mennyel és az eljövendő világgal kapcsolatban.
És a végítéletkor, ha jól értem, Isten elpusztítja azt, amit a teremtéssel létrehozott, és fölépít valami újat. Erre mi szükség van?
Igazándiból én nem fogalmaznám úgy, hogy elpusztítja. Ugye a teremtésben Isten létrehozta mindazt az ember számára, lehet így mondani az ember számára, hiszen mi vagyunk fókuszában az egész teremtésnek, az ember. Létrehozta azt, amit ő jónak gondolt, alapvetően jónak tartott. Ezt az ember a Szentírás elbeszélése szerint megrontotta. És tulajdonképpen az egész üdvtörténet, ami az Édenkertből való kiűzetéssel tulajdonképpen kezdetét veszi, az gyakorlatilag annak a drámája, hogy Isten próbál az emberrel mindig újat kezdeni. Tulajdonképpen ennek a része Jézus Krisztus eljövetele is, és a megváltás is. Azonban Isten ezt az egészet egy ilyen lineáris vonalban ott fogja befejezni, amikor ezt a teremtést, ezt az egész teremtett világot föloldja, és eljön az új Jeruzsálem, eljön az új teremtés. Ugye azt mondja szintén a Jelenéseken, hogy íme újjá teremtek mindent. Tehát a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Bizony, ez erre azért van szükség, mert az ember végigjárta ennek az üdvtörténeti drámának minden lépcsőfokát, és az Isten tulajdonképpen visszavárja azt az embert, akit az ember saját bűnei miatt és saját engedetlensége miatt kiűzni volt kénytelen az Édenből. Lehet azt mondani, hogy ez egy... Tehát ma már mondjuk ilyen posztmodern fogalmakkal nézve ezt egyfajta hatalmas mitológus vonalnak tekinthetnénk, de valóban Ember legyen a talpának, ennél jobban tudná megfogalmazni, hogy honnan jutott el az ember, hova, ahol jelenleg van, az ezernyi kérdésével és ezernyi reménytelenségével, és hova juthat el, a szerint a reménység szerint, amit minden keresztény ember magában hordoz.
Most, hogy ebben az üdvtörténetben az emberiség mikor jut el odáig, hogy Isten úgymond feloldja ezt az állapotot, az függ az ember, vagy az emberiség történelmétől, döntéseitől, vagy nem?
Ez nagyon érdekes, az üdvtörténeti irányvonal, amit így elmondtam, tehát ami tényleg az teremtéstől az új teremtésig tart, az erre nem adna igazán választ erre a kérdésre. De a Szentírás beszél tulajdonképpen bizonyos pontjain egy-két megfogható eseményről, ez például az evangélium hirdetése. Tehát tulajdonképpen a keresztény egyháznak a felelőssége és a megbízatása az, hogy az evangéliumot hirdesse minden embernek. Ugye Jézus Krisztus adta ezt a missziói parancsot, jelmenvét, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Tehát ez a fajta kiküldés, ez az egyház történelmében valósul meg folyamatosan. És ha az ember megpróbálná kisakkozni, hogy mikor történik meg ez a végítélet és a végső feloldás, akkor azt mondhatnánk, hogy akkor, amikor az egyház betöltötte ezt a funkcióját. De azt is tudnunk kell természetesen, hogy nem az egyháztól függ ez alapvetően. Az egyháznak van egy mandátuma, egy feladata, amit végeznie kell, de ez alapvetően Isten döntése. Tehát, tehát megint két oldalt tudok említeni. Ha hívek oldaláról nézzük, akkor a folyamatos misszió az a feladat, amivel a keresztény ember, ha lehet így mondani, elősegítheti ennek a folyamatnak a menetét. Minden egyes megtért lélekkel, az evangélium hirdetésével közelebb kerülünk ehhez a végső valósághoz, az új teremtéshez. Ugyanakkor a dolog valamiféle objektívabb háttere pedig az, hogy Isten maga dönti ezt el. A történelem egy pontján bele fog szólni a dolgok menetébe, és azt fogja mondani, hogy most van ez az időpont. Tehát felelősséggel én azt mondanám, hogy nem tudjuk megmondani. Ugye például Pál apostol nagyon sokat vívódott ezzel a kérdéssel, hiszen ő miközben a missziói munkát végezte, ő abban a meggyőző, szent meggyőződésben élt, hogy az ő idejében vissza fog jönni Krisztus. Tehát, hogyha Pállal most ma beszélnénk, akkor ő szentül meg volt arról győződve, hogy az a munka, amit ő végez, az Krisztus visszajövetelét segíti elő, és azt gyorsítja meg. Tehát akkor, amikor ő abban a közegben, ahol a kereszténység megszületett, egy alapvetően zsidó közegben, előállt azzal a megdöbbentő stratégiával, hogy a pogányokhoz is elvitte az evangéliumot, és hirdette nekik az üdvösség útját. Ebben valójában csak látszólag volt ő ilyen radikális és forradalmi. Ugye az ószövetségi proféciák beszélnek arról, hogy az lesz a messiási üdvkorszak jele, amikor a népek özönlenek Jeruzsálemhez, hogy tanulják az Isten törvényét. Tehát Pál tulajdonképpen meg volt győződve arról, hogy ezzel az ő szolgálatával, az ő evangelizációjával tulajdonképpen a népeket viszi Jeruzsálemhez, hogy Krisztusról tanuljanak. Ugye Pál olvasatában Krisztus a törvény vége, vagy a törvény értelme, a törvény célja. Tehát amikor Krisztushoz vitte az embereket, és az evangéliumot kivitte az emberek közé, akkor ő ezt a szolgálatot végezte, egyfajta messiási üdvkorszakot munkált. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha mi most látjuk is, hogy Pál életében ez nem következett be, minőségi értelemben az egyház funkciója ma sem más, mint hogy az evangéliumot, Krisztus ismeretét kell az emberekhez vinni, azzal a szent tűzzel és lelkesedéssel, hogy az Isten munkájában állunk benne, és a történelem egy pontján Isten azt fogja mondani, hogy jó, most történik meg az, hogy ímé újjá teremtek mindent, és az a sok szenvedés, az a sok nehézség, frusztráció, ami az ember életét végigkíséri, az akkor értelmet nyer.
Elhangzott Változatok világvégére. A református nézet. Pecsuk Ottóval Hargitay Henrik beszélgetett. Thank you.